Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A 8 és 17 év közötti gyerekek csaknem fele internetezik naponta 2-3 órát, vagy annál is többet. Meghatározó hányaduk a közösségi oldalakat preferálja, miközben jó részük egyáltalán nincs tisztában a világhálóhoz kapcsolódó veszélyekkel. Mindez egy közelmúltbeli felmérésből derül ki, amelynek során 2300 általános és középiskolás gyereket kérdeztek internetezési szokásaikról. A kutatásról Gál Ildikó kérdezte Kósa Évát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárát.
Régen azt tapasztaltuk, hogy a napi 3-4 óra televízió az, ami a jellemző erre a korosztályra. Ma azt mondhatjuk, hogy a gyerekek több mint fele 3-nál több órát is tölt internettel naponta, de ez az idő megnő hétvégeken. Ugyanakkor a televíziózás sem szűnt meg. A gyerekek fele azt mondja, hogy megy a tévé, amikor internetezem. Tehát háttérben, amikor valami érdekes van, odakapom a fejemet. És innentől azt mondom, hogy a párhuzamos tevékenységek egész sora bomlik ki, amire azt lehet mondani, hogy a gyerekek tényleg a média világában élnek, amikor tanulnak, akkor is szól a zene, amikor tanulnak is bekapcsolják az internetet, mert sok mindent a tanuláshoz hasznosítanak az internetből.
Milyen oldalakat néznek főként ezek a gyerekek, ez a 8-17 éves korosztály?
Messze-messze a legtöbb gyerek a legtöbb időt a közösségi oldalakon tölti. Tehát nem is az oldalak nézegetése, hanem a Facebook, vagy ennek valamilyen hasonmása, amiben a profilja van, vagy legalábbis nézőként jelen van, ez tölti ki az idő legtöbbjét. Az oldalaknál a mások oldalainak nézegetése, a harmadik, negyedik helyen az aktivitásban ott van az, hogy valamihez keres anyagot. Zene, vagy az egy könnyű zenének valamilyen nyoma, aminek utána ered, vagy egy házi feladat, amihez anyagot gyűjt, és aztán jönnek azok az oldalak, amely esetleg valami speciális saját érdeklődésnek megfelelő, akár legyen az a gördeszkáknak a világa, akár legyen valamilyen öltözködési irány, amit jó követni, mert a világba ki lehet nézni. És akkor vannak olyan oldalak, amiket egyáltalán nem szeretnénk, hogy nézzenek, amiről nagyon kevés tudomásunk is van.
A szülők egyáltalán tudják, hogy a gyermekük mit csinál az interneten, illetve milyen oldalakat néz, milyen közösségi oldalon van fenn?
A többsége is javarészen nem tudja, nem nézi, nem beszélget róla, és minden mögött nem kell azt a vádat megfogalmazva érezni, hogy a szülő nem törődöm és nagyon rossz szülő. A szülők valamilyen értelemben lemaradtak ebből a világból, de már lemaradtak a televíziónál is. Valami olyasféle dolgot kellene nagyon erősen megértetnünk mindenkivel, aki szülő, hogy mindennek alfája, omegája és kulcsmozdanata, mondata az, hogy beszélni róla és magyarázni. Mondok egy példát. A gyerekek felnövekvése során mindig van egy ilyenfajta szülői ténykedés és feladat és gyakorlat, amiben állandóan lefordítjuk a világot a gyereknek, a fizikait is, meg a szociális világot is. Mit értünk ez alatt? Azt, hogy a gyerek azt látja, és aztán majd a fiatal is azt látja, a serdülő is azt látja, hogy emberek valamilyen térben, közegben és kapcsolatrendszerben így és úgy reagálnak. De a reakció mögött mindig van egyfajta motiváció, miért csinálja, és ez a miért adja meg a kulcsot, hogy az, amit én látok, cselekvés, az adott esetben etikus, jó-e, helyén való-e. Mondok egy nagyon triviális példát. Azt látjuk egy filmben, hogy lő a jó fiú is, és lő a rossz fiú is. Ugye Denzel Washington is harcol az igazság oldalán, fegyverét előragadja. A cselekvés ugyanaz. Ami megkülönbözteti őt a bűnözőtől az, hogy ő a törvényt védi, a rendet védi, a társadalmat védi. De ugyanazt csinálja. Ha ezt nem magyarázzuk meg, hogy ettől még nem a lövöldözés az, ami helyes, vagy mondok még egy egyszerűbb példát is. Egy gyerek, és ezt azért mesélem el, talán más fórumokon is, mert saját példámon és élményem alapján azt látom, hogy ez egy hihetetlenül szemléletesen ábrázolódó pillanat. Állnak a piros lámpánál szülő és gyereke, és előttük is áll egy szülő gyerekkel, és pirosban elindul az egyik, az elől álló gyerek. És a papája elkapja hátulról a kabátját, és visszahúzza, és emelt hangon beszél vele, hogy mit képzelsz a pirosban átmenni, hát, és már a hangja egész elfullad. Hátul levő párban azt mondja a gyerek a mamának suttogva, hogy micsoda egy erőszakos, csúnya papa. És a mama azt mondja, hogy nem csúnya, hanem megijedt, mert félti, mert a pirosba nem lehet átmenni. Ugye egy kiabáló apát helyére tesz ez a pár mondat, hogy ő nem azért kiabál, mert rossz apa, hanem mert. Ez a hanem mert, ennek a magyarázatnak a hiánya kiabál ránk a televízió és az internet használat esetében végig, hogy valami ilyesfajta interpretáció, ilyesfajta értelmezés hiányzik szülő és gyerek között a látottakra vonatkozóan. A gyerekek soha az életbe eddig még a történelem folyamán nem volt olyan korszaka az emberiségnek, amiben ennyi közvetett tapasztalatot kapjanak a világról. Készfogás nélkül, magyarázat nélkül, interpretáció nélkül. Itt kell nekünk nagyon sokat tenni.
Ma már nem csak a generációk között van jelentős különbség a média használatban, de akár testvérek között is lehetnek ilyesfajta különbözőségek. Az biztos, hogy szinte minden korosztály esetében megnőtt az internet használat, órákban mérhetően is. Ugyanakkor felmérésekből kiderül, hogy a mai fiatalok többet olvasnak, és egyes kutatások arra is rámutatnak, hogy akár 10-szer, 15-ször többet írnak, mint az előző generáció. Mindenről Acél Petrával, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével és László Miklós szociológussal, az ELTE adjunktusával beszélgetett Klavai Rihárd.
A szülők hogyan tudják azt érzékelni, hogy a gyerek egyszerűen csak a saját normális közegében él, aminek része ma az internet, vagy már túl van ezen? Honnan tudja azt érzékelni, hogy hol kell esetleg már védekeznie?
Acél Petra? Szerintem ez a dolog nem itt kezdődik. Ott kezdődik, hogy a szülő vajon tudja, hogy ő milyen média otthont teremtett meg a gyermekének, hogy hova helyezte a média vagy média használatot a maga részéről a gyermeke életében. Van-e ismerete arról, hogy a média használat vagy a média penetráció hogy jelenik meg a gyerek egyéb közösségében, a kis csoportjában, a korosztályi csoportban vagy az iskolában? És még egyet tud a szülő, hogy vajon ő elég tudatosan használja a médiát. Én például egyértelműen fontosnak tartom azokat az adatokat, amelyek arról szólnak, hogy ma a velünk egyidős felnőtt 30-40, akár 50 közötti korosztály jóval kevésbé médiatudatos, mint sokszor ugyanazon a mintán a gyermek. Nagyon fontos lépés, hogy az a generáció, aki megszokta, hogy az idősebb okítja a fiatalabbat arra, hogy hogy kell a körülötte lévő kultúrát használni, az önmagára is reflektáljon, különösen mondjuk abban a városi középosztálybeli családban, ahol most már tudjuk a magyar átlagot is, tehát körülbelül a mobiltelefon penetrációt 118%-os, és az internet pedig 74, tehát magas, tehát jelen van, médiagazdag otthonokban nőnek föl a gyerekeink.
Elképzelhető, hogy itt tulajdonképpen egy generációs ellentétről van szó, tehát hogy mi mondjuk a szülők, a mostani 40-50-60 éves emberek, akik nem annyira internet használók, mint mondjuk az alfa generáció, veszélynek tekintünk olyat, amit ők nem tekintenek annak, László Miklós?
Az a konferencia sorozat, aminek ez a címe, hogy a média hatása a fiatalokra és a gyerekekre, az mikor 1998 volt az első konferencia, akkor alapvetően mindenki a televízióról beszélt, akkor jöttek be a kereskedelmi televíziók előtte egy évvel, a televízió veszélyéről, és alapvetően mindenki arra gondolt, hogy a tartalmat kellene tiltani, cenzúrázni. Na most azok a gyerekek, akit akkor féltettünk a televízió hatásától, azok a gyerekek most szülők. Most ők a szülei a Z generációnak, meg az alfa generációnak. Tehát ilyen szempontból olyan gyors a változás, ezt nagyon nehéz így követni. Egy családban a szülő más viselkedési mintát tapasztal az első gyereknél, mint a második gyereknél. Egészen más.
Acél Petra?
Igen, ma már azt mondják, hogy 5-3 évente van egy nagy generációs változás, tehát hogy ma már az idősebb testvér nem érti pontosan, hogy hogyan viselkedik, vagy miért úgy viselkedik a kisebb testvére.
Nagyon sok mindent átalakít az új média. Például az olvasás és írási szokásainkat, készségeinket mennyiben befolyásolja, mennyiben alakítja át? Acél Petra?
Nagyon sok mindenben, erről most már több tanulmány meg is jelent, hogy az olvasásunk az egész konkrétan megváltozik. Egyrészt azért, mert digitális szövegeket olvasunk, amelyek linkeltek. Tehát pont az adja az értéküket, hogy nem kell lapoznom, hanem rákattinthatok ugye egy kiemelésre, és az azonnal átvisz egy másik tartalomra. Tehát kialakul egy ilyen asszociatív, nem lineáris olvasás. Olyan új fejlesztések jelennek meg, amelyek az olvasás gazdaságosságát segítik. Például az egyik nagy fejlesztő cég előrukkolt másfél éve egy olyan olvasási programmal, amely egy mezőben jeleníti meg a váltakozó szavakat, magyarán a szemnek nem kell még csak egy rövid utat sem megtennie, míg olvas. 6-szor olyan gyorsan lehet így olvasni. Ugyanakkor vannak kutatások, és ezek érdekesek, hogy többet olvasnak a gyerekek ma, mint régen. Mindenki azt hiszi, hogy nem, mert kevesebb könyvet olvasnak. Ha könyvet olvasnak, abból is inkább tankönyvet. Ugye erre vannak adatok. Csak elfelejtjük, hogy a digitális térben is majdnem mindig olvasnak is egy kicsit. Nem kevesebbet olvasnak mennyiségre, hanem mást is másként.
Ez a fajta változás egyébként szociológiai értelemben milyen folyamatokat indíthat, hogy váltott ki? Tehát ez a fajta, az olvasási szokásoknak, a nyelvnek a megváltozása látható ez ma, László Miklós?
Hát ez így konkrétan nem látható. Én csak így elcsodálkoztam ezen, és elképzeltem, hogy hogy lehetne olvasni egy óra alatt egy Hály Jánost vagy egy Mikszáth Kálmán regényt. Meg azt is beszélnék, hogy azt olvastam nemrég, hogy az Amerikai Egyesült Államok 41 államában valószínűleg fakultatívvá teszik az írás oktatást. Az írás oktatás, a kézírás oktatását. Ez már mivel egy motoros készség is, tehát ez már mindenképpen nagy átalakításokat okozhat.
Szóval ehhez valamit hozzátennem, hogy ugyanakkor viszont azért érdekes, mert tényleg őszintén gondoljunk bele, hogy a gyerekeinket évekig tanítjuk a helyes, vagy a szép, vagy a kalligrafikus, majd aztán az egyéni kézírásra, miközben mérhetetlen versenyhátrányt jelent, hogyha nem tud 10 ujjal mondjuk egy klaviatúrát használni. Tehát, hogy itt az is kérdés, hogy mennyire ragaszkodunk egy kulturális hagyományhoz, és mennyire engedjük azt a fajta utilitárius, tőlem egyébként meglehetősen távol áll, tehát én műveltségpárti vagyok. De azért mennyire hagyjuk érvényesülni, hogy ugyanaz alatt az óraszám alatt meg kéne tanítani őt arra is, ami később az egyetemen meg már nélkülözhetetlen, mert félreértés ne essék, az egyetemen már nem kézzel adja be a beadandóját. Ráadásul most a Stanfordon volt egy több éves kutatás, ami azt is megmutatta, hogy a mai fiatalok, tehát a Z-k, Y-ok sokkal többet írnak, mint mi valaha. Körülbelül ilyen 15-szörös arányt állapítottak, ezt a számot megismétlem, tehát 15-ször annyit ír ma egy 18-29 közti fiatal, mint mondjuk 5 éve vagy 10 éve írt.
Katedra.
A Tudás magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!